Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak és minden munkatársának a rádiónak.
Hát bizony egy olyan témáról fogunk beszélgetni, most így nagyon hirtelen belecsaptam a Felkonf után, csak azért, hogy legyen bőven időnk rá. Ugye az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sok mindenről beszélt a média, nagyon sok mindent ragadtak ki, úgy Ferenc pápa beszédeiből és gondolataiból, mint például a szuverén máltai lovagrend körül történtekből, amikre, hogyha megengeded, akkor majd a következő néhány percben szeretnék rákérdezni. Az elmúlt héten, április 24-én találkozott Ferenc pápa az Európai Unió vezetőivel, valamint a tagállamok államfőivel és kormányfőivel. Hogyha lehet azt mondani, akkor talán két kulcs szó, két kulcs gondolat volt Ferenc pápa beszédében, a remény és a szolidaritás. Mi az, amit te a diplomáciában jártas, és ebben minden nap megforduló emberként kiemelnél ebből a beszédből? Mi volt az, ami a leginkább hatott, akár rád, akár pedig ott a Szent Széken belül?
Mindenek előtt, mint a Ferenc pápánál szokásos, még a szavakon túlmutatóan, vagy inkább azokat megelőzően maga a gesztus is üzenet. És ez esetben bizony nagyon mély üzenetet hordozott. Eredetileg nem a pápa hívta össze az állam és kormányfőket, nem ő jelezte, hogy szeretne találkozni velük, hanem az Európai Unió tagállamainak a vezetői, akik Rómában jöttek össze megünnepelni a római szerződés 60. évfordulóját, ők maguk együtt kérték a Szentatyát, hogy fogadja őket. Azt kell mondanom, hogy ez például 10 évvel ezelőtt nem így volt. Korábban még inkább nem így volt, akkor arról ment a vita, hogy egyáltalán az Európai Unió alapszerződéseinek, ugye akkor volt szó arról is, hogy valami alkotmányos szerződést kell írni, megemlítsék-e benne egyáltalán a kereszténységet. Legyen-e valami utalás Istenre. Most pedig, hát nem ugyanezek személy szerint, de ugyanezen tagállamoknak a vezetői maguk kérték közösen, hogy a Szentatya fogadja őket ebből az évfordulóból. Azt hiszem, ez már önmagában egy nagyon-nagyon fontos jelzés, hogy hogyan alakul a világ, a helyzet. Azt mondják a kommentátorok, és igazából ezt én a munkám során nap mint nap is látom, hogy Ferenc pápa igenis egy olyan vezetője a világnak, akire odafigyelnek. Odafigyelnek azok a politikusok is, akik lehet, hogy nem is keresztények, lehet, hogy egyáltalán nem vallásosak, nem katolikusak, de nekik is tud mondani valamit, sőt, amit mond, az nagyon fontos. A pápaság mindig is egy morális tekintély volt, a 20. 21. századi pápák mindig is kiemelkedő morális tekintélyt képviseltek a világban. Ferenc pápa ehhez egy olyan egyéni szint és közlésmódot ad hozzá, ami a világ és különösen Európa mai helyzetében egy nagyon keresett és nélkülözhetetlen iránymutatásnak, hozzájárulásnak tűnik. No, és akkor a Szentatya a vatikáni apostoli palota úgynevezett királyi termében fogadta az állam és kormányfőket, amiről azt kell tudni, hogy ez a reneszánszkori pápák alatt kiépített ünnepélyes fogadócsarnok, ahol, mint a neve mondja, a királyokat, tehát az államfőket, uralkodókat fogadta annak idején a pápa, és tele vannak ilyen késő reneszánsz freskokkal a falak, a lepantói csatát ábrázoló például, tehát ami Európa identitásának és egyáltalán politikai túlélésének az egyik szimbolikus ütközete volt, a lepantói csata is, amelyben a pápának fontos szerepe volt, de ott van például Barbarossa Frigyes és a pápának a kiegyezése is, tehát az állam és az egyház viszonyának a rendeződése, de több más, kevésbé, hogy is mondjam, pozitív történetet is megfestettek ott, tehát mindenképpen az állam és az európai, hogy is mondjam, államok és a pápaságnak és az egyház történelmi viszonyának egyfajta lenyomatát adja ez a terem, tehát ez is egy szimbolikus üzenet. A beszéd maga pedig valóban a szolidaritás és a remény kulcsfogalmai körül forgott. Igazából sokan kérdezgettük is így magunktól, hogy vajon mit fog a Szent Atya mondani, hiszen tulajdonképpen ő már majdnem mindent elmondott Európával kapcsolatban, amikor elment ugye Strasbourgba, az ottani európai intézmények előtt tartott beszédet, de tavaly, amikor a Nagy Károly díjat vette el, akkor is ugyanerről a témáról beszélt. Most mégiscsak tudott hozzáadni még ehhez, és ezt a két fogalmat alapvetően hangsúlyozni. És azért a hangsúlyok, tehát meg a nüanszok az itt is fontosak. Tehát, mint mindig, a Szent Atya ugye egy kis, mondhatni, hát barátilag, de elég határozott iránymutatást is adott, hogy hogyan kellene az európai vezető politikusoknak hűnek maradniuk az alapító atyák szelleméhez. És az európai diszkuszió, vita manapság az nagyrészt erről szól, és hát ebben a pápa elmondta, hogy nem olyan nehéz, csak követni kéne azt, amit az alapító atyák mondtak, és nem véletlenül van tele a pápai beszéd különböző idézetekkel, az alapító atyáktól vett idézetekkel, mert ezek mutatják, hogy milyen elvekre is épült az európai integráció, és hát ezekhez kellene hűnek lenni. Amit magyar részről hangsúlyosnak gondolok, és úgy értelmeztünk a beszédből, az az volt, hogy a párbeszédet nagyon hangsúlyosan szorgalmazta a Szent Atya, tehát hogy a tagállamoknak egymás között oda kell figyelniük a másikra, párbeszédet kell folytatniuk, de az Európai Uniónak, mint intézménynek is párbeszédet kell folytatni egyrészt a tagállamokkal, másrészt pedig a polgárokkal, a népekkel, az asztalkotó népekkel. A pápa kicsit figyelmeztetett is, hogy hát kicsit eltávolodni látszanak az uniós intézmények a népektől. Tehát a krízisnek az egyik oka az az, hogy elszakadt az intézmény rendszer és a magas politika, európai politika a népektől, a nemzetektől, amelyek az Európai Uniót alkotják. És azt hiszem, hogy mi ezt magyarok látjuk, és ezt erre mi is hívjuk a figyelmet több fórumon, és hát a Szent Atya is ugyanezt mondta a vezetőknek.
Azt is mondta, hogy Európa történelmét is erősen meghatározták a más népekkel és kultúrákkal való találkozások. Azt szokták mostanában egyre több helyen, amikor beszélgetek a Szent Atyáról és a kialakult európai helyzetről, szokták mondani és a szemére vetni azt, hogy valamelyest többen van zárva a Vatikánba, ott is csak bizonyos újságokból, bizonyos médiumokból tájékozódik, hogy nem látja a teljes képet, vagy mondjuk nem látja olyan árnyalta a Magyarország helyzetét, mint ahogy van, vagy mondjuk a német politikát. Te mennyire látod ezt egy valós állításnak?
Kétségtelen ez egy érdekes problematika, hogy a Szentszék és a pápa mennyire tájékozott, és hogyan tud tájékozódni a világ dolgairól. Hagyományosan úgy tudjuk, és én személyesen is úgy tapasztalom, hogy bizony a Szentszéknél a pápai hivatalok, az államtitkárság kiemelten nagyon is tájékozott, hiszen a katolikus egyház jelen van a világ minden táján, mindenhonnan érkezhetnek információk, mindenre odafigyelnek, és olyan események, helyzetek is felkeltik az érdeklődésüket, és odafigyelnek, amire más fórumokon nem, tehát elfeledett konfliktusok, helyzetek, stb. Na most egyrészt van egy ilyen odafigyelés. A másik pedig az, hogy nekünk, illetve mindenkinek meg kell próbálnia tájékoztatni a Szentszéket és a pápát arról, hogy mi a helyzet, mik a nehézségeik, mik az örömei. Na most ez itt jelen esetben a mi feladatunk is, tehát mint szentszéki magyar nagykövetségnek, és ezt igyekszünk is megtenni. Ezt elsősorban ugye a pápai államtitkárság munkatársai felé folytatjuk ezt a tájékoztatási tevékenységet, akik a pápa munkatársai és segítői az egyház, az egyetemes egyház kormányzásában, kiemelten is ugye a közéleti megnyilatkozásokra, tehát mondjuk úgy, hogy a politikai kapcsolatokra. Hát, hogyha ezen túlmenően pedig, hát persze kiemelten a saját személyes élményei alapján ítéli meg a világot, ez tagadhatatlan, és számos jele van ennek. Na most azt, hogy mondjuk be lenne zárva a Vatikánba, és ne ismerni a világot, ez semmi esetre sem mondható egy helyes megállapításnak, de kétségtelenül elég erősen jelen van a gondolkodásában és a megnyilatkozásában a saját személyes tapasztalata. De most ez meglepetésekre is okot adhat, mert például ezek alapján mindenki úgy gondolja, hogy na hát a pápa az most biztos nem szereti Magyarországot, mert más gondolunk a migrációs kérdésről, mint ő. Ez egyáltalán nem így van. Tehát amikor a Szent Atya magyarokkal találkozik, legyen az az egyszerű zarándok, vagy éppen a miniszterelnök, akkor mosolyogva és kedvesen fogadja, sőt örül a látogatásnak, és ennek hát tanulni lehetünk éppen a március 24-i találkozás alkalmával is.
A Szentszék mellett a szuverén máltai lovagrendhez is rendelt nagykövetség a te vatikáni munkahelyed, és ugye a renden belül is elég nagy változások vannak folyamatban, amikről szintén sajnos rengeteg pletyka kering. Nagyon sok pletykát hallani. Mit látsz, mi az, ami elmondható, hogy milyen stádiumban van most? Ugye a Szent Atya küldött a rendhez, hogy felülvizsgálják az ottani folyamatokat.
Valóban annyit mindenki lát, hiszen a világ szeme előtt zajlott, alakult ki ez a helyzet, hogy egy belső konfliktus alakult ki a rend felső vezetésében, és ennek az lett a kimenete, kifutása, hogy a Szent Atya megkérte a szuverén máltai lovagrend nagymesterét, Matthew Festing nagymestert, hogy álljon félre, mondjon le. És a nagymester pedig engedelmességét szem előtt tartva megtette. Remélve, hogy ezzel hozzájárul az egyetértés és a béke helyreállításához. Na most, kihasználva ezt a helyzetet, hogy úgyis mitten egy konfliktus helyzet van, sokan úgy gondolták, hogy bizony vannak dolgok, vannak helyzetek, amit a lovagrenden belül meg kell oldani, meg kell változtatni, hiszen a kihívások is alakulnak az idők során, és most úgy gondolták, hogy akkor ebben a helyzetben ezt is el lehet végezni, vagy neki lehet fogni, és a Szent Atya ezért küldött egy pápai megbízottat, hogy ezt az átalakítási vagy reform folyamatot elősegítse, vagy éppen levezényelje. Most ott tartunk, hogy egy ideiglenes vezető áll a rend élén, ugye, amit az alkotmánya előír ilyen esetekben, aki összehívta a legfőbb államtanácsot, amely április végén gyűlik majd össze itt Rómában, és megválasztja a rend új vezetőjét. És hát majd akkor fogjuk tudni, hogy milyen irányba mennek tovább a dolgok, hogyan fog alakulni a rend alkotmányos berendezkedésének a folyamatban levő reformja.
Érszegi Márka Ulér, nagyon szépen köszönöm, hogy ma reggel itt voltál velünk, és tudtunk egy kicsit beszélgetni erről, értelmezéseket kapni a Szent Atyáról is, illetve a lovagrenddel történtekről. Én bízom benne, hogy folytathatjuk majd a beszélgetést a következő hónapokban. Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen, és szép napot kívánok a hallgatóknak, és nektek is.
Jó szolgálatot nektek ott Vatikánban. Önöknek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak a mai reggelen is. Hogyha tehetik, akkor támogassák a Mária Rádió szolgálatát. Elsősorban imádkozzanak értünk, hogyha tehetik, akkor adományaikkal segítsék a rádió fejlődését. És hogyha kedvet éreznek hozzá, akkor legyenek a Mária Rádió önkéntesei. Ne feledjék, hogy adóbevallási időszak van, adójuk 1%-át felajánlhatják a Magyar Katolikus Egyház. még hogyha nullás az a nullás az adó bevallás, akkor is érdemes az 1%-ot felajánlani, hiszen arányítják, és természetesen a Mária Rádió javára is föl lehet ajánlani az 1%-ot. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, köszönöm szépen munkatársaimnak, Lipinszky Mihály atyának, hogy itt volt velünk, Bányai Krisztinának és Tiszai Árpádnak. A mikrofonnál Parák Esztert hallották, egy percen belül hozom önöknek a legfrissebb híreket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!